a többi embert, hogyha így bonyolítod le a telefonjaidat közösségi térbe.
És ez nem csak a vonaton van így, hanem a hatos villamoson, a Nagykörúton ugyanez. És tehát megint csak arról van szó, hogy a kultúra lassan követi a változásokat, és tulajdonképpen elég borzasztó belegondolni, hogy amilyen technikai változások most zajlanak, tucatnyit tudnék mondani, amelyek a nyomtatás felfedezésével, meg ehhez hasonlóakkal egyenértékű változások, elképzelni nem tudom, hogy ehhez hogyan fogunk hozzánőni. És elképzelni nem tudom, hogy az oktatási rendszer, amelyik nyilvánvalóan nem tud egyik napról a másikra változni, hogy fog ehhez hozzánőni. Ha még belefér, nagyon szeretném megkérdezni a véleményedet valamiről. Én is naív vagyok, legszebb tulajdonságaink egyike, ugye, időnként gondolkozom azon, hogy milyen lenne egy igazán jó oktatási rendszer. És én abból indulok ki a magam primitív módján, hogy amikor megyek valahova, bekapcsolom a GPS-t, akkor az első, amit kérdez, az nem az, hogy én vízparton vagy hegyoldalban szeretnék autót vezetni, hanem hova akarok eljutni. Ilyen primitíven. És azon gondolkoztam, hogy egy jó oktatási rendszertől mit várnék. Én azt várnám, hogy aki az iskola kötelezettség alatti közoktatáson túljutott, kézben tudja tartani a saját életét. Na most, hogy ez mit jelent, ezt nem tudom megfogalmazni, de van egy trükköm. Ilyenkor megfogalmazom a kérdés ellenkezőjét. Honnan lehet észrevenni, ha valaki ezt nem tudja? És szívem szerint szociális munkástól, családgondozótól, börtönpszichológustól, mit tudom én, kitől kérdezném meg, hogy melyek azok a krízis helyzetek, amelyek mögött ismeretkészség vagy hozzáértés hiány feltételezhető. És valójában erre kéne, hogy eljussunk az iskola kötelezettség alatti közoktatás végére, mert nagyon sokan vannak, akik ezt otthon nem tanulják meg, és az a kör kínosan azonos azoknak a körével, akik nem tanulnak tovább az iskola kötelezettség után.
Igen, ezek a bizonyos életvezetési képességek, a céltudatosság, az akarat, a motiváció, az életstratégia felépítése, ezzel a tudással nem tudjuk felruházni őket. Nagyon sokat gondolkodok, és tegnap azt mondja az egyik kolléganőm, fölhívott, hogy képzeljem el, hogy órája volt, és vett magának ilyen önismereti kártyákat, mert őt nagyon érdekli ez az önfejlesztés, és bevitte a családi kártyákat csak úgy óra elejére egy pár percre, és hogy milyen hihetetlen volt a gyerekekkel erről beszélni, hogy él a családba. Ilyen, hát nyilván kicsiknek lebontott kérdések voltak, hogy ha egy alagút lenne, akkor kihez mennél át rajta, kivel, mit játszol otthon legszívesebben, és kivel, és azt mondja, hogy egyrészt teljesen más képet, más arcot mutattak a gyerekek, őt is feltöltötte, máshogy láttak utána a feladathoz is, és azt mondtam, hogy látod, hogy ez kellene. Tehát amit Jack May mondott, a jövő iskolájának három dolgot kellene tanítania: a fizikai erőnlétet biztosítani, mert hogy a gyenge, a kreativitást, és a szociális készségeket, mert a jövőben minden más meg fognak oldani a robotok. Ugye? Ez egy jó. És a szociális készségeket én a mai világban háromszor aláhúznám, hogy mennyire fontos, mert az ad akaratot, az ad erőt, az ad célt, hogyha valaki önmagát ismeri, rendben van önmagával, érti, hogy miért működik ő úgy, ahogy, mert megérti azt, hogy mit hozott magával otthonról, tudja értelmezni a csomagot, le tudja tenni, ha kell, le tudja tenni, ez nagyon fontos, és onnantól egy másfajta életet tud élni, életstratégiát építeni.
És abban az is benne van, hogy az önismerete eljut odáig, hogy ő ebben tehetséges, amabban nem, hát akkor nem a szerint értékeli magát, hogy amabban milyen visszajelzést kap. Einstein szokásos példája, hogy ha egy halat annak alapján értékelünk, hogy tud fára mászni, egész életében hülyének fogja tartani magát.
Igen.
Nagyon-nagyon fontos dolgot mondasz, és tulajdonképpen az egyes tantárgyaknak ezt kéne szolgálniuk. Tehát Nem azt mondom, hogy ne tanítsák Móra Ferenc novelláit, de a dolognak nem az a lényege, hogy valaki vissza tudja mondani engedelmes a novella tartalmát, hanem hogy ezekig a képességekig hogyan vezet el.
Igen, azt gondolom, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztésére sokkal nagyobb hangsúlyt kellene, hogy fektessünk, hogy összeérjenek a dolgok.
És ez összefügg azzal, hogy elmondtad, hogy pont ebben micsoda hiány van adott körökben, és ismét kénytelen vagyok azt mondani, hogy nem csak a szegregátumokban.
Igen, sajnos ez az oktatási rendszerünkből a szociális készségfejlesztés fókusza, az érzelmi intelligencia fókusza, ez háttérbe szorult, és mindannyian érezzük a bőrünkön, hogy milyen társadalmat eredményez ez.
És még arra felé megyünk. Igen. Miközben az ellenkező irányú haladás, többször megállapítottuk a beszélgetésünk során is, hogy irdatlan lassú és generáció kérdése. Bocsánat, lehet, hogy nagyon furán hangzik most, de nem tudok mást mondani, mint hogy azt látjuk a szakirodalomban, hogy 40 évig kell vándorolni a pusztában, és a rabszolgaként fölnőtt nemzedék be sem léphet az új világba. Legfőjebb megnézheti messziről.
Ebben igazad van, csak hogy a világ most annyira gyorsan változik, hogy muszáj nekünk is egy kicsit felsófolni a sebességet hozzá. Tehát az oktatásban muszáj lesz változtatni, és nem a régi dolgokhoz visszanyúlni. Mondjuk, ha az etikáról beszélünk, az a családmodell, amit most a gyerekek tanulnak, anya most főz, most ezt rakd össze azzal, amit a telefonról beszéltem az előbb. Érted? Hogy a hangsúlyokat a korszerű világ irányába kell, hogy elhúzzuk, mert változik a világ, és lemaradunk, hogyha ezzel nem számolunk. Igen.
Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Nem bírom ki, hogy a nézők, hallgatók szeme láttára, füle hallatára meg ne kérdezzem, hogy ugye máskor is beszélgethetünk.
Természetesen örömmel jövök bármikor. Szerintem rengeteg téma van még, amit érdemes kibontani. És én nagyon szeretném megmutatni, hogy nem reménytelen a társadalmi leszakadásban élők élethelyzetén változtatni, életstratégián változtatni, de hogy dolgozni kell rajta, és kell, hogy értsük az összefüggéseket, kell, hogy értsük az okokat. És akkor talán mi is máshogy nézünk az egészre, mert egy élhető társadalomban mindenkinek helye van.
Köszönöm szépen, hogy mondod, élhető társadalomban mindenkinek helye van.
Igen.
Lehet ez a műsor címe?
Lehet.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is.
Most az Elritok Nórával felvett beszélgetés után még nincs vége a műsornak, kis szünet, és egy országos rátekintésű szakembernek teszem fel a legkellemetlenebb kérdést, amely a szociális területen egyáltalán feltehető. Leave. A műsor utolsó percei következnek, és a legkellemetlenebb kérdés, amely a szociális területen egyáltalán feltehető. A beszélgető társam a Katolikus Püspöki Konferencia által alapított és fenntartott szociális intézmény fenntartó főigazgatója, Inotai György. Igyekszem kíméletesen fogalmazni, de a kérdés egyáltalán nem kíméletes. Van egy nagyon-nagyon kínos kérdésem. Hozzátéve, hogy tanárként természetesen én is úgy gondolkodom, hogy nem kell nézni, hogy a lemaradó miért maradt le, be kell fektetni az energiát, és előbb-utóbb statisztikai alapon ez gyümölcsözni fog, még akkor is, ha soha az életben meg nem tudom, hogy melyik volt esetleg az a mondatom vagy a gesztusom, amelyik 10 év múlva egy változást okozott. Na de, a kínos kérdésem az, hogy tudjuk, hogy vannak olyanok is, akik ezzel visszajönnek. Néhányan nagyon kellemetlen ez a kifejezés, de nagyon találó, hogy tanult tehetetlenségből, de néhányan szándékosan. És ezt nagyon jól tudjuk. Úgy érzem, hogy kétféle felfogás létezik, az egyik azt mondja, hogy vigyázzunk, hogy nehogy valakit méltánytalanul kárérjen. Inkább legyenek néhányan, akik tükköznek. A másik felfogás, vigyázzunk, nehogy valaki érdemtelen előnyhöz jussunk. Inkább legyen, aki kimarad, de akadályozzuk meg a tükközést. Milyenről a véleményed?
Én az elszámolás bázisában szeretek gondolkodni, ami arról szól, hogy a segítő oldalról a méltányosság és méltánytalanság egy nagyon érdekes kérdés, amennyiben a fő kérdés az az, hogy a segítőnek van-e jogosultsága arra, hogy milliméterre megítélje azt, hogy ő egy rászoruló, vagy nem. Ha ezen túl tudunk lépni, akkor én azt hiszem, hogy a végelszámolásban sokkal fontosabb az, hogy jöhet mindenki, a mindenkiből lesz, aki nem valódi rászoruló, mégis előnyt élvez, de ha egy tévedésből kizárunk egy rászorulót, és itt akkor megint statisztika, ha csak 1% rászoruló nem jut hozzá, azért mert gyanakvó módon állunk a rendszerben a segítségnyújtáshoz, akkor én azt kudarcnak gondolom, viszont nem gondolom kudarcnak, hogyha a 100-ból van 3-5, teljesen mindegy, hogy mekkora százalékot mondunk, aki úgymond méltánytalanul jut előnyhöz a segítségnyújtás kapcsán, mert akkor a 95 biztos rászoruló is biztosan megkapta a segítséget. Ugye nagyon sokszor, most már úgy hiszem évtizedek óta fölmerülő kérdés például, ami eszembe jut, hogy a családi pótléknak a kérdése.
Igen, igen.
Azért nem emeljük, mert semmilyen érdemet nem kell mellé sorakoztatni, hanem legyenek más érdemek, és ehhez rendelő más kedvezmények nyújtható. Igen, ám csak nagyon sokan elesnek töbletektől, hiszen a potenciális lehetőségeik nincsenek meg a töblethez, viszont megmaradnak ugyanazon a mondjuk alacsony családi pótlék szinten. Én sokkal inkább hiszek abba, hogy a felépített útjainkon engedünk járni mindenkit, a végső elszámolás meg úgyis kinek-kinek a sajátja. Tehát, hogyha nyilván nem büntető kategóriában gondolkodunk, de hogy innentől kezdve a lelkiismeret furdalásnak nem a segítő oldalon kell megjelenni, hanem azon az oldalon, aki ügyeskedéssel vesz kedvezményt igénybe. Természetesen látunk ilyet is, és beleszaladunk ilyenbe is. Én nem zárnám ki ezért azt, hogy önfeledten segítsünk.
Nagyon-nagyon jó. Az is jó, amilyen magától értetődő természetességgel mondod ezt, holott nem ez a fősodor pillanatnyilag a világban, de magam is úgy gondolom, ha valaki tükközik annak, az magában hordozza a büntetését. Mert ő holnap és jövőre is tükközni fog.
És az jó lélekkel ugyan, tehát hogy hosszan jó lélekkel csalni, az nagyon torz emberképletet jelent. Ha benne mindig ott van a rossz érzés, akkor teljesen egyetértek veled, hogy ez önmagában hordozza a tudatos megtévesztés, önmagában hordozza a büntetést is. Ugye ez olyan, amikor a diák hosszan próbálkozik azzal, hogy mennyi ideig tud potyázni a villamoson, és egy időn túl neurotikussá válik, hiszen mindenkiben ellenőrt fog látni, rémképei fognak keletkezni. A megnyerhető nyereség az nagyon csekély ahhoz képest, ami a belső hosszú távú pusztulás.
Több beszélgetésben utaltam már, van egy kedves hozzátartozom, aki mentőzik. És ő fogalmazott egyszer úgy, hogy ha baj van, mentünk. Ha sikerült az állapotokat stabilizálni, akkor lehet azon gondolkozni, de nem az ő dolga. Valakiknek akkor lehet gondolkozni azon, hogy ki volt a felelős, mi történt valójában, mit csináljunk, hogy legközelebb ilyen ne legyen, de amíg baj van, addig mentünk, és nem válogatunk, és nem kérdezünk.
Az csak a puszta véletlen kérdése, hogy én is egyetemista korommal mentőszolgálatnál dolgoztam, és valóban két izgalmas dologra tanít meg. Az egyik, amit te mondasz, hogy mérlegelés nélkül történik egyébként maga a kivonulás is, hiszen nem is tudjuk egy bejelentésnél, régen még gyengébb technika mellett nem is tudtuk, hogy a háttérben van-e valódi olyan szintű baj, amiért oda szirénával villogva szaladni kell. Mégis mentünk, mert távolból milyen alapon ítéltük volna meg, akár a bejelentő esetlegességéből. A másik dolog, ami nagyon izgalmas, és azt gondolom, hogy erre a szférára is nyugodtan áthozható, az pedig a nem tudunk mindenkit megmenteni képlet. Ugye a legnagyobb jó szándék, a legtöbb tudás behelyezése mellett se, és ez nagyon nehéz, amikor emberi életről van szó. Itt meg mi folyamatosan emberi élettel és sorssal dolgozunk, nagyon nehéz megtanulni. A fiataloknál ez is egy fontos dolog, hitelesen átadni azt, hogyha minden eszközt és jó szándékot bevetett, akkor is lehet, hogy a végén meghal a beteg. Hiszen ugye azt gondolják nagyon sokan, hogy ebbe a szférába érkezve is, hogy ő felruházottá válik. Főiskolai oktatóként találkozom sokszor a diákoknak azzal a szemléletével, hogy ha erő kiképződik, akkor kompetens lesz mindenre is. És akkor jön az a fajta picit leforrázó helyzet, amikor szembesül azzal, hogy egy olyan problémával találkozott, amit nincs hatalma, nincs lehetősége, nincs eszköze, vagy a probléma hordozónak sincs szándéka, hogy ezt megoldja. Ezek nagyon kemény helyzetek, de tény és való, amit te mondasz, visszatérve a mentéshez, hogy amikor baj van, akkor mentünk. A felelősség keresése az utána következik, ugye sajnos pontosan a világ más suga, az sugalja, hogy mondjuk az úton fekve, az egy útakadály, akit először odébb kell rúgdosni a saját biztonság érdekében, esetleg később lehet vizsgálni, ha már nincs útban, és időnk, energiánk van rá, hogy vajon őt mi fektette le oda az út közepére, ami szemletünk meg pont az, hogy akkor is lehajolni, ha nagyon sietnék, mert hogy a szükség ott van előttem. Ezt úgy gondolom, hogy nagyon nehéz átadni, mert nem erről szól. Ugye ez a közhelyesen rohanó világ átszágult a problémák, meg a problémás emberek, és az emberi problémák fölött is.
Újabb indok, hogy miért kell ezzel foglalkoznia annak, aki érzi ezt a problémát, és ennek a felelősségét. Ez volt a Szia Tanár úr mai adása, Beszéljünk róla együtt alcímmel. Ennek a kéthetes blokknak az előző műsorában Sárközi Jánost hallottuk, aki egy egyetlen házból álló tanyáról indulva ért el, hogy most egy megyeszékhelyen tanácsadóként tevékenykedik. A vele készült teljes felvétel a Szia Tanár úr YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listáján Más környezet, más nyelvi világ címe megnézhető. Az Elridók Nórával készült hosszabb felvétel címe Élhető társadalomban mindenkinek helye van. Ez a felvétel a rádióban két részletben hangzott el, most hallottuk a második felét. Utána pedig belehallgattunk egy hosszabb beszélgetés kellős közepébe. Inotai György főigazgatónak a szociális munka legkellemetlebb kérdésére kellett válaszolnia. A vele készült teljes beszélgetés a következő Szia Tanár úr adásban hangzik majd el. Ezeken kívül időről időre soha rádióműsorban nem kerülő különlegességeket is találhat, aki feliratkozik a Szia Tanár úr YouTube csatornára, és megkeresi a Beszéljünk róla együtt lejátszási listát. Beszéljünk róla együtt! Kényes témák sokféle beszélgetőtársal, a Civil Rádió közéleti műhelye közreműködésével. Hallgassák, nézzék a Szia Tanár úr Beszéljünk róla együtt sorozatát Gerő Péter szerkesztőműsorvezetővel.